Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa találkozott a 38. Ferences zarándoklat fiatal résztvevőivel.
Drámai adatokat tettek közé Belgiumban az eutanáziáról.
A nemzetközi minisztráns zarándoklat után a minisztráns pasztoráció távlatai. Interjú Böcskei László nagyváradi püspökkel.
Ferenc pápa találkozott a 38. Ferences zarándoklat fiatal résztvevőivel. A Szentatya pénteken találkozott a Loreto Assisi Róma útvonalat bejáró 38. Ferences menet fiataljaival. 117 kilométerre gyalogos út megtétele után a pápa fogadta őket a Vatikánban.
A zarándoklat résztvevői augusztus 10-én pénteken érkeztek meg Rómába. A Ferenc pápával történt találkozásuk hírét a Szentszék sajtóterme adta közre egy tweet üzenetben. Eszerint a pápa három kulcsszóra hívta fel a fiatalok figyelmét. Út, öröm, hivatás.
A zarándoklat út a test és a lélek számára. Utazás a szépségben és az osztozásban, amely túlmutat a fáradtságon és a váratlan eseményeken. A ferences menet 10 napos zarándoklat, amelybe Itáliából és Európából több ezer fiatal kapcsolódik be. Minden évben olyan fiatalok vesznek részt a meneten, akik elkötelezik magukat egy rövid spirituális úton, hogy világossággal töltsék meg saját lelki életüket. Július 24-én indult útjára a 38. Ferences menet Olaszország minden régiójából Assisi felé. Az 1500 fiatal augusztus 2-án érkezett Szent Ferenc városába az Assisi megbocsátás ünnepre, amelyet a híres szent alapított 1216-ban.
Drámai adatokat tettek közzé Belgiumban az eutanáziáról. Belgiumban nyilvánosságra hozták az eutanázia ellenőrzésével és értékelésével megbízott szövetségi bizottság 8. jelentését. A dokumentumot június 12-én hagyták jóvá.
Az Osservatore Romano cikke szerint a belga bizottság honlapján elérhető szöveg a 2016-os és 2017-es adatokat dolgozza fel, és 4 szekcióra osztotta el az eredmények bemutatását. Az orvosoktól összegyűjtött információkra alapozó statisztikák, az érvényben lévő törvény leírása és értékelése, illetve annak alakulása, valamint ajánlások, amelyek további törvényjavaslatokat eredményezhetnek, és különböző mellékletek. Az eutanázia a gyógyíthatatlan beteg halálának, a beteg kívánságára vagy beleegyezésével történő aktív vagy passzív meggyorsítása, illetve a páciens részéről szükségtelennek tartott orvosi beavatkozásról való tudatos lemondás. Aggasztó részletekkel derül fény a jelentés alapos tanulmányozása után. 2002. szeptemberétől, a törvény illebelépésétől folyamatosan növekedett az eutanázia száma. 2004-ben 349, 2016-ban 2028, 2017-ben pedig 2309 esetről számol be a dokumentum. Nagy részük az ország flamand részéről származik. Az adatok szerint tehát minden nap 6-7 ember hal meg halált okozó injekció vagy gyógyszer által.
A 2 év alatti 4337 esetből 15% a rövid távon bekövetkező halál, ami heteken vagy hónapokon belüli időtartamot jelöl. Ha a palliatív kezelés szempontjából közelítjük azonban meg, amelynek célja, hogy csökkentse a betegek szenvedését és a lehető legjobb életminőséget biztosítsa, a 15%-nyi beteg érdekében sok mindent lehetett volna tenni. Az eutanáziára jelentkezők betegségeinek nagy része, 64%-ban daganatos eredetű, és folyamatosan növekvőben van a hatványozott problémákkal, keringési, légzési és anyagcsere patológiákkal küzdő idős emberek száma. A jelentés szerzői szerint gyorsan növekedni fog az eutanázia a várható élettartam növekedésével, és annak következtében, hogy az időseket meggyőzik arról, hogy álljanak félre, ha már túl költségessé válnak a nyugati egészségügyi rendszer számára.
Két év során 77 beteg kérte az eutanáziát mentális betegségekre hivatkozva, közöttük személyiségzavar, depresszió, nyugtalanság és skizofrénia. Nagy részük 60 és 80 év közötti volt, de három esetben 18 év alatti. 18 beteg, akik 100 év felettiek voltak, szintén az eutanáziát választották. A számok mögött konkrét személyeket látva azonban nem adhatjuk figyelmen kívül a végső kommentárok tónusát a javaslatok között. A jelentős szerzőinek aggodalma az, hogy minél jobban terjeszteni kell ezt a kultúrát, és informálni az embereket erről a lehetőségről, vagyis arról, hogy a gyógyító orvoslás mellett létezik ez a másfajta segítségnyújtás is. Belgiumban sok orvos azonban ellene van annak, hogy az eutanáziát azonosítsák az élet végének kezelésével. A brüsszeli székhelyű Európai Bioetikai Intézet honlapján lehet tájékozódni arról, hogy a valóság mennyire eltér a fehér köntökbe bújtatott haláltozó orvosi eljárás vonzóvá tett valóságától. A nemzetközi minisztrán zarándoklat után a minisztráns pasztoráció táblatai. Interjú Böcskei László nagyváradi püspökkel.
Püspök atya, így az első visszajelzések a fiataloktól melyek voltak? Mi az, ami leginkább megérintette a lelküket ezekben a napokban, vagy mire figyeltek föl leginkább?
Hát természetesen mi a csúcs volt, az a Szentatyának a közelsége. Ez főleg azok, akiknek nem adatik meg, hogy túl sűrűn megtapasztalják, az hatalmas nagy élmény. Én is úgy örültem, és úgy kicsit büszkés voltam rájuk, hogy azért úgy feltalálták magukat, és az 50 fős csapatból hát elég sokan személyesen is kezet foghattak, találkozhattak vele, és még volt mondani valójuk is, még szelfit is készítettek. Tehát a fiatal feltalálta magát, és én hiszek benne, hogy ez egy életre szóló élmény az ő számukra, és valahogy a Jóisten ezt felhasználja, és megőrzi bennük, és ennek nyoma marad. Én ezt azért is állítom így határozottan, mert a 3 évvel ezelőtti találkozó alkalmával is ugye volt egy ilyen tapasztalat és egy ilyen élmény, és láttam, hogy azokban a fiatalokban, akik ezt akkor így átélték, mi maradt meg, és hogy tudták ők a többieket is lelkesíteni. Ugye az egyik közülük, ugye, aki itt volt 3 évvel ezelőtt, hát akkor nem sikerült annyira közel kerülni a Szentatyához, de most mielőtt elindultunk, és ezt az egyik, ugye a hírportálunkon ugye található is ennek a kis felvételnek a nyoma, ugye ezt fejezte ki, hogy a Patrik, őneki ez az álma, hogy a Szentatyához közel kerüljön és kezet fogjon vele, és a Jóisten ezt megadta neki, ugye, mert a jelölés, illetve ki lettek sorsolva, hogy kik azok, akik közel kerülnek, és ugye ott volt, és a vágya teljesedett. Azt hiszem, hogy akiben van egy ilyen vágy, és aki át tudja érezni, hogy azért mégis mennyire közel tudok én lenni az egyház fejéhez, Jézus Krisztus földi helytartójához, ugye Péter apostol utódjához, a római pápához, az megerősít. Ezt én személyes tapasztalatból is mondom, mert én is ezt élem át bármikor ez adatik, de hogy ez a fiatalok életében is ugye megtörténik, hát ez én szerintem egy nagy ajándék, és ezért is már ugye érdemes volt itt lenni, és látni azt, hogy lelkesedtek utána, amikor azt gondoltuk, hogy hát már ki vannak facsarva, mert olyan fáradtak, de azért a tegnap este ugye nagyon-nagyon fel voltak dobva és lelkesedve, és ezt majd biztos, hogy otthon is majd sokat fogják emlegetni. Azon kívül, ugye, hogy itt voltak ezek a csúcsok, ugye a Szentatyának a közvetlen közeli megtapasztalása, hát ott van mindaz, amit még úgy próbálnak követni, és ugye hát a legfegyelmezetten teszik ezt. Például többnél tapasztalhattuk, hogy azért felkészültek erre az útra. és tegnap, amikor a katakombákba mentünk, és a rózsafűzért imádkozva megtettük az utat a Covadis Domini templomtól egészen a katakombákig, megálltunk Szent Tarzicius szobránál, és ott egyikük tartotta a bemutatót, hogy ki is volt ez a Tarzicius, és miért, hogy fontos a mi számunkra. Elcsodálkoztam én is, hogy olyan szépen, és olyan értelmesen, és a lényegre látóan tudta az a fiatal minisztrás elmondani társainak, hogy miről is van itt szó, és hogy az első keresztények azért hogyan is élték meg a hitüket, és hogy nekik mi a küldetésük többek között, ugye? Mert ez az egyik, úgymond, pontos üzenetem feléjük, hogy a minisztrálás és a minisztráns élet az egy küldetés. Ők az ő életükkel és az ő szolgálatukkal is hozzájárulnak valamiféleképpen ahhoz, hogy az emberek közelebb kerüljenek Istenhez, könnyebben megtalálják Istenhez. És ezt, hogyha tudatosítják magukban, és látják azt a sok példát, vagy azt a sok előzményt, vagy ugye az első keresztényeknek az üzenetét, ugye itt számtalan helyen meg lehet ezt tapasztalni Rómában, akkor biztos, hogy megerősödnek, és elgondolkodnak azon, hogy igen, azért mit is jelent ez a küldetés, nem mindig könnyű, ugye, hanem ugye fel kell vállalni ennek a szép, kellemes oldalát is, de néha azt is, hogy akár a társak hát megszólnak, hogy hát te most éppen minisztrálni mész a templomba, holott mást is tehetnél, és ugye ezt próbáljuk úgy elmélyíteni bennük, ezt a küldetés tudatot, hogy vállalni kell az oltár mellett is, az oltáron kívül is, templomon kívül is a küldetést, hogy igen, én Isten szolgálatában vagyok, főleg, amikor az oltár mellett vagyok, de az én életemben is ezt próbálom tükrözni és tovább vinni. Úgyhogy van egy ilyen, nekem ez úgy tetszik náluk, hogy van egy ilyen érdeklődés, és természetesen minél többet szeretnének most magukba szívni, de azért ott van ez a lényegre látás, és én ennek örülök a legjobban. És az, hogy a nagyobbak, kicsit a kisebbeket is úgy pátyolgatják, és azok, akik már voltak, azok már egy kicsit úgy készítgetik az újakat, és ez így nagyon jó és helyes, hogy így együtt haladunk előre, és gazdagodunk tapasztalatokba.
Nemrégiben kereste fel a stúdiónkat Csiszár Klára, kolozsvári teológusnő, aki itt a Nemzetközi Minisztráns Zarándoklat szervezésében is oroszlán részét kivette. És ő említette az interjúban akkor, hogy Erdélyben továbbra is azért mondjuk a nyugat-európai valósághoz képest nagyon erős az Isten kapcsolat, a hitélet is jóval aktívabb, mint Nyugat-Európában. Ebben a minisztráns pasztoráció, illetve a hivatásgondozás a Nagyváradi Egyházmegyébe hogyan illeszkedik be?
Tény az, hogy beszélhetünk egy különbségről, és ezt ugye akár a tegnapi úgymond ünneplés és ugye záró ima kapcsán is elmondhatjuk, hiszen voltak minisztránsok, akik nekem ma délelőtt úgy szóvá tették, hogy hát hogy zajlott, és hogy volt megszervezve, és hogy ki mit vállalt, és igen, mondottam korábban, hogy nem vagyunk egyformák, és a hitélet megnyilvánulása is ugye nem egyforma, országról országra, vagy vidékről vidékre ugye különbözhetnek, ott vannak a szokások, helyi szokások, és így tovább. Nem rossz ezt is megtapasztalni, ugye ez a kifejezési mód, ez a nyelvezet, amivel ugye az ember kifejezi hitét, vallásosságát, ez különbözhet. Ez nem rossz, hogyha fiatalok tudják, sőt kell, hogy tudják, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó, csak másképpen mutatjuk meg, vagy fejezzük ki. Ezért azért találom ezt fontosnak, hogyha egy más környezetbe kerülnek, vagy akár egy nyári vakáció alkalmával egy más közösségbe jutnak, és megtapasztalnak ilyet, akkor nem kell például a nyugati gyakorlatokon mindjárt megütközni, mert nem olyan, mint nálunk. Tehát jó, hogyha van egy ilyen kontaktus. De ezzel szemben, vagy mindezek mellett tudatosítanunk kell azt, hogy a mi közösségeinkben az a kifejezési forma, amely gyakorlatban van, a mi vallásosságunk, az semmivel sem alávalóbb, mint a nyugati, vagy más országoknak ugye a gyakorlata, és nekünk azt kell ápolnunk és mélyítenünk, és azon kell lennünk, hogy közelebb vigyük minél több emberhez. És ezért most, hogyha csak a liturgiára gondolok, vagy ugye a liturgikus életre, mert hát a minisztránsok azért szoros kapcsolatban kell legyenek ezzel, hát ismerniük kell, hogy ez miből tevődik össze, hogy ez hogy bontakozik ki, és hogy mit tud ez nyújtani a hívő ember számára. És ezt akkor úgy gyakorolni, szépen gyakorolni kell, és továbbadni, és tovább vinni. Én mindig szoktam mondani nekik, hogy annál nincs szebb látvány, mint mikor egy szépen átgondolt, és szervezett, és átélt liturgiát ünnepelhetünk. Mert a minisztrálás az nem csak a liturgikus szabályoknak úgymond az ismeretét feltételezi, hanem az elcsendesedést, és azután az átélést. Tehát tudom, hogy ott minden mozzanatnak van egy értelme, van egy üzenete, és én azt úgy próbálom gyakorolni, úgy próbálom teljesíteni, mert az által is az én szolgálatom kiteljesül. Na hát én abban látom ennek a fontosságát, hogy visszatérek a kérdésre, hogy nekünk oda kell figyelnünk, hogy a fiatalokat úgy beleneveljük ebbe a világba, és igen, el kell mondani, és gyakoroltatni kell azt, amit mi is tanultunk a mi plebánosainktól, vagy a mi elődeinktől. Nem kell, és nem lenne szabad feladnunk azt az örökséget, ami jellemző volt az mi egyházmegyéinkre, a mi közösségeinkre. Hiszen annyi sok szép gyakorlat van, és akkor, amikor például egy zarándoklat van otthon, Váradon, akkor mindig kérni szoktam, hogy mindenki a maga viseletében, a minisztráns ruhájába jöjjön, és mert az is sokat számít, hogy az a miénk, mi így mutatkozunk, mi így szoktunk szolgálni az oltár előtt. Ez jellemző reánk, tehát ezt adni kell tovább, tovább kell vinni, ugyanakkor keresnünk kell az új utakat, lehetőségeket, új módszereket, hogy tudunk másokat is megszólítani, azért, hogy ne maradjunk oltár szolgák nélkül. Tehát ez mindig egy nagy kihívás, hogy hogy kedveltetjük meg, hogy édesgetünk oda kisgyermekeket, akik azután majd felnövekednek, és ők is ugye alapemberei lesznek ezeknek a minisztráns csoportoknak. Tehát én nagyon sokat remélek és várok ettől a tevékenységtől, és itt ismét visszatérek arra, amire már utaltam, hogy ez a hivatás ápolás szempontjából is nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert a legtöbb hivatás, nem mindegyik, de a legtöbb hivatás, vagy nagyon sok hivatás ott az oltár körül kezd beérni. És itt nekünk, papoknak, én ezt mondom az enyémeknek, a paptestvéreimnek, nekünk kell elsősorban előzékenyeknek lennünk. Olyan értelemben, hogy nem azt kell várjuk, hogy majd valaki megkeres bennünket, egyik-másik fiatal, hogy elmondja, hogy ő pap akar lenni, hanem nekünk fülünk kell legyen, és főleg szívünk, hogy lássuk és megérezzük, hogy ha valakiben talán ott mozog valami Isten hívása, vagy egy vonzalom, hogy jól érzi magát az oltár körül, körülöttünk, keres válaszokat az ő kérdésére, azokra a kérdésekre, amiket talán nem mond ki, vagy nem mer, vagy nem tud kimondani, akkor mi vegyük észre, és mi karoljuk fel, és ha úgy van, akkor a Jóisten akarata az, akkor segítsük, hogy kibontakozzon. Tehát nekünk kell jobban odafigyelnünk, nekünk kell ugye elindulnunk feléjük, és akkor talán a hivatások is másképp, vagy könnyebben tudnának kibontakozni. Ilyen szempontból ugye a minisztránsokkal való foglalkozás, tehát nem csak a minisztránsokat célozza meg, hanem ugye a papokat is. Nagyon nagy feladat, fontos feladat.
Akkor a hallgatók nevében is Isten támogatását kérjük ehhez a feladathoz, hogy eredményeket és gyümölcsöket hozzon a Nagyváradi Egyházmegyében.
Köszönöm szépen, ez már ugye majdnem közhely, hogy mondogatjuk, hogy imádkozunk hivatásokért, kérjetek az aratás urát, hogy küldje a munkásokat aratásába. Ezt folyamatosan végeznünk kell, tennünk kell híveknek, papoknak egyaránt, de ehhez hozzátartozik, hogy el is kell tudjuk fogadni, hogyha az Úr küld valakit, akkor elsősorban a pap, az egyházi személy, szerzetes az, aki fel kell karolja, és segítenie kell az, hogy kibontakozzon benne. Ebben nem szabad belefáradnunk, és akkor biztos, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk. Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy sok-sok gyümölcsöt fog hozni a minisztránsok is a mi életünkben ez az zarándoklat.
A Böcskei László nagyváradi püspökkel készített interjúnk második részét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönik a mai műsor szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretné. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.